From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának szombat délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. Ezen az ülésen a zenét a Utahi Provo Missionárius Képző Központjának missionáriusaiból álló kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bunville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the afternoon.
Kedves fivérek és nőtestvérek, kedves barátaink, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának szombat délutáni ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen a szövegközpontokból vagy valamely más módon vesznek részt. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli misszionárius képző központ misszionáriusaiból álló kórus biztosítja, Ryan Eggett és Elmo Keck vezényletével, az orgonán pedig Linda Margetts és Bonnie Goodliffe játszik. A kórus ezt a gyűlést a Joseph Smith első imája című himnusszal nyitja meg. A nyitó imát azután Daniel L. Johnson Elder mondja a 70-ektől. Ezt követően támogató szavazatok céljából Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa fogja előterjeszteni az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit.
With it. Our heavenly Father, we humbly bow our heads.
Mennyei atyánk, fejünket meghajtjuk előtted, amint ma itt ebben a konferenciai központban összegyűltünk, hogy a szolgáid tanítsanak bennünket. Hálásak vagyunk, hogy Monson elnök a te prófétád elnököl felettünk. Atyán, kérünk, áld meg mindazokat, akik felkészültek, hogy a te irányításod alatt tanítsanak bennünket. Imádkozunk, hogy a lélek itt legyen, hogy befogadhassuk ezeket a felkészült tanításokat és gondolatokat. Imádkozunk azért, hogy áld meg mindazokat, akik hallgatják e szavakat, hogy a lélek velük legyen. Hogy mindenki saját személyes szükségletei szerint kapjon mennyei tanítást. Segíts, hogy foganatosíthassuk ezeket a változásokat az életünkben. Kérjük, hogy fogadd el hálánkat és szeretetünket Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present.
Kedves testvérek, Monson elnök engem kért meg arra, hogy az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit támogató szavazatok céljából előterjesszem. Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint a 12 apostol kórumának elnökét, és a következő testvéreket e kórum tagjaiként. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dietot Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, és Dale G. Rendland. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostol kvórumát, mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Indítványozók Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards és Francisco J. Vinyas elderek kiemelkedő szolgálatuk elismerésével történő felmentését általános felhatalmazotti 70-esi elhívásukból és egyben nyugalmazott általános felhatalmazottá minősítésüket. Megemlékezünk Purgy Mom elder szolgálatáról, aki 2016. július 26-án hunyt el. Szeretetünket és szívből jövő részvétünket fejezzük ki Mom nőtestvérnek, valamint gyermekeiknek és unokáiknak. Azok, akik szeretnék velünk együtt a hálájukat kifejezni ezen fivérek figyelemre méltó szolgálatáért, kérem, jelezzék. Indítványozzuk Eleanor Walker területi 70-es felmentését. Azok, akik szeretnék kifejezni nagyra becsülésüket Walker testvér szolgálatáért, kérem, jelezzék. Indítványozzuk a következő testvérek támogatását új területi 70-esként. Banukei Hirandani és Sandino Roman, akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazotta a területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Monson elnök, A szavazást tudomásul vettük, megkérjük azokat, akik esetleg ellenezték bármelyik javaslatot, hogy keressék fel szövekelnöküket. Fivérek és nőtestvérek, köszönjük kitartó hiteteket és az egyházi vezetőkért mondott imáitokat.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
The choir. Köszönjük, Eyring elnök és kedves testvérek. A kórus most elénekli a Keresztelés című dalt. Az ének után Quentin L. Cook Elder, majd pedig Gary E. Stevenson Elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából.
Eternal life is the greatest gift of God.
Az örök élet Isten legnagyobb ajándéka, és azoknak adatik meg, akik betartják Isten parancsolatait, és mindvégig kitartanak. A mennyi atyánk melletti örök élet ugyanakkor megtagadhatik azoktól, akik nem hősiesek Jézus tanúbizonyságában. Számos olyan botlást okozó kő van a hősiességünk útjában, mely megakadályozhatja, hogy elérjük a célt, az örök életet. A botlást okozó kövek összetettek is lehetnek. Mindjárt szemléltetem. Sok évvel ezelőtt édesapám épített egy kis nyaralót annak a farmnak a területén, ahol felnőtt. Rendkívüli kilátás nyílt a környező mezőkre. Épp a falakat húzták fel, amikor ellátogattam oda. Meglepetésemre a legjobb kilátást nyújtó ablak közvetlenül a ház közelében álló villanyoszlopra nézett. Számomra ez nagyon zavarta a pompás kilátást. Azt kérdeztem, apa, miért engedted, hogy a villanyoszlop pont az ablakból nyíló kilátás közepére essen? Édesapám, aki rendkívül gyakorlatias és nyugodt ember, némileg elérzékenyülve így szólt. Quentin, számomra az a villanyoszlop a legszebb az egész farmon. Aztán kifejtette az álláspontját. Az oszlopra tekintve eszembe jut, hogy ellentétben azzal, ahogy akkor volt, amikor felnőttem, most nem kell tárolókban vizet hordanom a forrástól a házig, a főzéshez, a kézmosáshoz vagy a fürdéshez. Nem kell gyertyát vagy olajlámpát gyújtanom esténként az olvasáshoz. Pont a legjobb kilátást nyújtó ablak közepén szeretném látni azt a villanyoszlopot. Édesapám másként tekintett a villanyoszlopra, mint én. Számára jobb életminőséget jelképezett. Számomra viszont a pompás kilátás botlást okozó köve volt. Édesapám a gyönyörű kilátásnál jobban értékelte az áramot, a világosságot és a tisztaságot. Azonnal felismertem, hogy míg az oszlop az én szememben botlást okozó kő, addig apám számára nagyon is gyakorlatias, jelképes jelentéssel bír. A botlást okozó kő megakadályozza azt, hogy valaki elhiggyen vagy megértsen valamit, és gátat vet a haladásnak. Lelki értelemben a botlás bűnbeesést vagy eltévejedést jelent. Botlást okozó kő lehet bármi, ami eltérít minket igazlelkű céljaink elérésétől. Nem engedhetjük meg, hogy botlást okozó kövek zavarják össze és bonyolítsák bizonyságunkat az Atyáról és a Fiúról. Nem eshetünk ebbe a csapdába. Róluk alkotott bizonyságunknak tisztának és egyszerűnek kell maradnia, ahhoz hasonlónak, amilyen egyszerűen apám megvédte a villanyoszlopot a farmon, ahol felnőtt. Milyen botlást okozó kövek zavarják össze és bonyolítják tiszta és egyszerű bizonyságunkat az Atyáról és a Fiúról, és tartom, hogy hősiesek legyünk ebben a tanúbizonyságban. Az egyik botlást okozó kő az emberi filozófia. El vagyunk kötelezve mindenféle tudás mellett, és hisszük, hogy Isten dicsősége az intelligencia. De azt is tudjuk, hogy az ellenség kedves stratégiája az emberek Istentől való eltávolítása, és hogy a szabadító és tanításai fölé helyezve hangsúlyozza az emberek filozófiáit. Pál apostol biztos tanúja volt Jézus Krisztusnak, mert olyan csodálatos tapasztalata volt a szabadítóval, mely megváltoztatta az életét. Pál egyedi háttere felkészítette őt arra, hogy sok kultúra népével megtalálja a közös hangot. Szerette a Tesszalonikai közvetlen egyszerűségét és a Filippiek érzékeny együttérzését. Először nehezére esett, hogy megtalálja a közös hangot az intellektuális és szofisztikált görögökkel. Athénban, a Marsdombon filozófiai megközelítésmóddal próbálkozott és elutasították. Úgy döntött, hogy a korintosziaknak egyszerűen csak a megfeszített Krisztus tanát tanítja. Pál apostol saját szavait idézve, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. A szabadító és küldetése legfenköltebb szentírásbeli beszámolói közé tartoznak az első korintusbeliek szavai. Az egyik fejezet, a 15. világszerte figyelmet kapott Georg Friedrich Händel messiás oratóriumával. Mély tanok vannak benne a szabadítóról. A messiás harmadik részében, közvetlenül a Halleluja kórus után, a legtöbb felhasznált szentírás az első korintusbeliek 15-ből származik. Ebben a néhány versben Pál csodálatosan leírja, mit vitt véghez a szabadító. Idézem, mert most Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengé öklön azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad? De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Idézet vége. Tudjuk, hogy a hitehagyásra részben azért kerül sor, mert az emberek filozófiái Krisztus alapvető, nélkülözhetetlen tana fölé kerültek. Bár a szabadító üzenete egyszerű volt, sok világos és értékes igazság megváltozott vagy elveszett. A kereszténység tulajdonképpen átvett néhány görög filozófiai hagyományt, hogy hitelveit összhangba hozza a kor kultúrájával. A történész Wilderant így írt erről. A kereszténység nem kiirtotta a pogányságot, hanem átvette. A haldokló görög elme új életre kelt. A történelem folyamán és napjainkban is előfordul, hogy az emberek azért utasítják el Jézus Krisztus evangéliumát, mert szerintük intellektuálisan nem eléggé szofisztikált. A visszaállítás hajnalán sokan legalább azt vallották, hogy a szabadító tanításait követik. sok ország keresztény nemzetnek tartotta magát. Azonban már akkor is volt arról szóló jövendőlés, hogy napjainkban nehezebb idők jönnek. Heber C. Kimball adományozási korszakunk első 12 apostolának egyike és Brigham Young elnök első tanácsosa volt. Figyelmeztetése így szól. Közeleg az idő, amikor oly mértékben össze leszünk keveredve ezekben a most még békés völgyekben, hogy nehéz lesz a szent arcát megkülönböztetni Isten népe ellenségének arcától. Ekkor várhatjuk majd a nagy rostálást, mert bekövetkezik a nagy rostálás ideje, és sokan el fognak bukni. Végezetül azt mondta, hogy próbára leszünk téve. Napjainkban sok országban, az Amerikai Egyesült Államokban is jelentősen gyengül a kereszténység hatása. Vallási hitelvek nélkül az emberek nem érzik úgy, hogy felelősséggel tartoznának Istennek. Ebből adódóan aztán nehéz egyetemes értékeket felállítani, melyek megszabnák, hogyan éljünk. Mélyen gyökerező filozófiák kerülnek egymással gyakori összetűzésbe. Sajnos ez történik az egyház azon tagjaival is, akik lelépnek az alapzatról, és pillanatnyi ügyek befolyásolják őket, melyek közül sok biztosan nem igaz lelkű. Heber C. Kimball proféciájával összhangban Neil A. Maxwell Elder 1982-ben azt mondta, a rostálás nagy része az igaz lelkű viselkedésmódban elkövetett és meg nem bánt mulasztások miatt következik be. Néhányan feladják majd a helyet, hogy mindvégig kitartanának. Némelyeket elpártolók tévesztenek majd meg, mások pedig megbántódnak, mert elég minden adományozási korszaknak a magabotlást okozó köve. A másik botlást okozó kő az, ha nem vagyunk hajlandóak a maga valóságában tekinteni a bűnre. Napjaink egyik egyedi és aggasztó jelenvonása az, hogy sokan bűnös viselkedésbe merülnek, melyet azonban nem hajlandók bűnnek elismerni. Nem szólal meg a lelkiismeretük, és nem hajlandók erkölcsileg helytelennek minősíteni a viselkedésüket. Még az is előfordul, hogy némelyek megvallják az atyába és a fiúba vetett hitüket, majd arra a téves álláspontra helyezkednek, hogy szerető mennyi atyánknak nem kellene következményeket kiszabnia a parancsolataival ellentétes viselkedésre. Nyilvánvalóan ezen az állásponton volt Corrie Anton is, az ifjabb Alma fia a Mormon könyvében. Súlyosan erkölcstelen viselkedésbe merült, és Alma tanácsokat adott neki. Mi áldottak vagyunk, hogy a nagy próféta Alma, aki ő maga a legsötétebb szakadékot és a csodálatos világosságot is megtapasztalta, feljegyezte, hogy mit mondott neki. Alma 39. fejezetében arról olvasunk, hogy milyen tanácsokat adott fiának a bűnbánat folyamata során, majd elmagyarázta, hogyan jön el Krisztus, hogy elvegye a bűnt. Corrie Anton számára nyilvánvalóvá tette a bűnbánat szükségességét, hiszen semmi tisztátalan dolog nem örökölheti Isten királyságát. Az Alma 42 leír néhányat az engesztelésnek a szentírásokban felelhető legfenköltebb tanaiból. Alma hozzásegítette Corrie Antont annak megértéséhez, hogy nem igazságtalanság a bűnöst egy nyomorúságos állapotnak kiszolgáltatni. Ám azt is megjegyezte, hogy az irgalmas Isten Ádámtól kezdve mindenkinek időt adott a bűnbánatra, mert a bűnbánat nélkül meghiúsult volna a szabadulás nagyszerű terve. Alma azt is leszögezte, hogy Isten terve a boldogság nagyszerű terve. Alma tanításai nagyon tanulságosak, mert íme az igazságosság minden követelményét gyakorolja, és az irgalom is jogot formál mindarra, ami a sajátja. És így csak az igazán töredelmesek szabadulnak meg. Ha igaz valójukban tekintünk rájuk, akkor rendkívül fontosak a bűnbánat dicsőséges áldásai és a szabadító tanításainak pontos betartása. Nem méltánytalan világosan fogalmazni, mint Alma tette azt Corrie Antonnal, a bűnös döntések és a bűnbánat hiányának következményeit illetően. Gyakran elhangzik, hogy előbb vagy utóbb mindenkinek le kell ülnie a következmények lakomájának asztalához. A szabadító engesztelésének figyelemre méltó és celesztiális áldása az, hogy a bűnbánat eltörli a bűnös viselkedést. Corrie Anton bűnbánata után Alma ezzel fejezte be a mondandóját. Ne nyugtalanítsanak téged tovább ezek a dolgok, és csak azt enged, hogy a bűneid nyugtalanítsanak, azzal a nyugtalansággal, mely bűnbánathoz visz le téged. Botlást okozó kő az, ha a célon túltekintünk. Jákob próféta azt mondta az ősi zsidókról, hogy merevnyakú nép, akik megvetették a világos beszédet, és megölték a prófétákat, és olyan dolgok után epekedtek, melyeket nem tudtak megérteni. Vakságuk miatt tehát, mely vakság onnan származott, hogy a célon túltekintettek, szükségképpen el kellett bukniuk. Bár sok példa van arra, amikor valaki a célon túltekint, napjaink egyik nevezetes példája erre a végletesség. Az evangéliumi végletesség azt jelenti, hogy valaki a többi ugyanolyan fontos tantétel fölé helyez egy bizonyos evangéliumi tantételt, és olyan álláspontra helyezkedik, mely túlmegy az egyházvezetők tanításain, vagy ellentétes azokkal. Ezt példázza az, amikor valaki kiegészítéseket, változtatásokat, vagy egy bizonyos rész hangsúlyozását pártolja a bölcsesség szava vonatkozásában. Másik példa az, amikor valaki költséges előkészületeket tesz világvége forgatókönyvekre. Mindkét esetben saját értelmezésének elfogadására buzdítja a többieket. Ha egy egészségre vonatkozó törvényt, vagy bármely más alapelvet vallási fanatizmussá teszünk, a célon túltekintünk. Az Úr ezt mondta egy fontos tant vonatkozásában. Aki többet vagy kevesebbet hirdet ennél, az nem én tőlem való. Ha oly módon emelünk ki egy tantételt, hogy azzal csökkentjük a többi ugyanolyan fontos tantétel iránti elkötelezettségünket, vagy olyan álláspontra helyezkedünk, mely ellentétes az egyházi vezetők tanításaival, vagy meghaladja azokat, akkor a célon túltekintünk. Az is előfordul, hogy az egyháztagok az alapvető egyházi tannál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak bizonyos, gyakran egyébként jó ügyeknek. Elsődlegesen ennek az ügynek köteleződnek el, és másodlagossá minősítik a szabadító és az ő tanításai iránti elkötelezettségüket. Ha bármit a szabadító iránti odaadásunk fölé helyezünk, ha viselkedésünk csupán egyszerű tanítónak, és nem Isten fiának ismeri el őt, akkor a célon túltekintünk. Jézus Krisztus a cél. A tan és a szövetségek 76. szakasza nyilvánvalóvá teszi, hogy a hősiesség Jézus tanúbizonyságában annak egyszerű, elengedhetetlen próbája, hogy valaki a celesztiális királyság áldásait fogja örökölni, vagy az alacsonyabb, terresztriális királyság áldásait. A hősiességhez Jézus Krisztus hatalmára és az ő halált legyőző, a bűnbánat által a bűntől megtisztító, engesztelő áldozatára kell összpontosítanunk, valamint Krisztus tanának követésére. A szabadító életének és tanításának világosságára és ismeretére is szükségünk van, hogy mutassa az utat a szövetség ösvényén, a templom szent szertartásait is beleértve ebbe. Álhatatosnak kell lennünk Krisztusban, az ő szaván kell lakmároznunk, és mindvégig ki kell tartanunk. Ha hősiesek szeretnénk lenni Jézus tanúbizonyságában, akkor el kell kerülnünk azokat a botlást okozó köveket, melyek meggátolják sok, egyébként tiszteletre méltó férfi és nő haladását. Határozzuk el, hogy mindig őt fogjuk szolgálni. Miközben tudásra törekszünk, el kell kerülnünk az emberek azon filozófiáit, melyek gyengítik a szabadító iránti elkötelezettségünket. A maga igaz valójában kell tekintenünk a bűnre, és bűnbánat által el kell fogadnunk a szabadító engesztelését. El kell kerülnünk a célon túltekintést. Jézus Krisztusra, ami szabadítónkra és megváltónkra kell összpontosítanunk, és követnünk kell az ő tanát. Édesapám annak eszközét látta a villanyoszlopban, hogy van elektromosság, világosság és bőséges víz a főzéshez, a takarításhoz és tisztálkodáshoz. Életminőség javításának gázlóköve volt ez. Egy író felveti, hogy a botlást okozó kövek átalakíthatók gázlókövekké, melyek nemesi ellemhez és a mennybe vezetnek. Számunkra a Jézus tanúbizonyságában tanúsított hősiesség gázlókő ahhoz, hogy kiérdemeljük a szabadító kegyelmét és a celesztiális királyságot. Jézus Krisztus az egyetlen név az ég alatt, mely által megszabadulhatunk. Biztos tanúságomat teszem az ő isteni és fenséges szerepéről az Atya tervében. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
In my mind I imagine you of the rising generation.
Elképzelem magamban, ahogy ti, a felnövekvő nemzedék tagjai a konferencia mostani ülését nézitek vagy halljátok valahol a világon. Szeretnék megosztani veletek egy igaz történetet, egy olyan történetet, amely egyszerre szolgálhat példával és tanulsággal. Megmutathatja nektek, hogyan kerüljetek közelebb az Úrhoz, és tegyetek szert nagyobb erőre a kísértéseknek való ellenálláshoz. Ez a történet egy fiatal New Yorki lányról szól, aki 3 éves kora előtt elvesztette az édesapját, mikor az őszállító hajó elsüllyedt egy nagy tavon. A kislány, valamint az édesanyja, a bátyja és a húga egy másik városba, egy másik államba költöztek nagynényéhez és nagybátyjához. Érkezésük után nem sokkal egy újonnan megszervezett vallás misszionáriusai és tagjai érkeztek a városba, elhozva az evangélium visszaállításának dicsőség és hírét. elmesélték egy figyelemre méltó történetet arról, hogy egy angyal elvitt egy ősi feljegyzést egy Joseph Smith nevű fiatalembernek, amelyet ő ezután Isten hatalma által lefordított. A látogatók közül ketten, Oliver Cowdery és John Whitmer, a saját szemükkel látták az ősi feljegyzés bevésett filmlemezeit, Whitmer pedig a kezében is tartotta az aranylemezeket. A fejjegyzést nem sokkal ezelőtt ki is nyomtatták. Így Whitmer testvér magával hozta a könyvet. A könyvnek természetesen az volt a címe, hogy a Mormon könyve. Amikor a 12 éves Mary hallotta a misszionáriusokat a könyvről beszélni, különleges érzés költözött a szívébe. Habár a Mormon könyve jó vaskos kötet volt, Mary sóvárgott, hogy elolvashassa. Amikor Whitmer testvér elutazott, a könyv egyik becses példányát Isaac Morley testvérnek adta, aki Mary nagybátyjának a barátja és az új egyház egyik helyi vezetője volt. Mary később ezt jegyezte fel. Elmentem Morley testvér házához, és megkértem, hogy láthassam a könyvet. Ő a kezembe helyezte azt, és midőn rátekintettem, olyan vágyat éreztem az elolvasására, hogy nem lévén képes tűrtőztetni magamat, megkértem, hagy vigyem haza azt elolvasni. Azt mondta, neki magának is alig jutott ideje elolvasni, akár egy fejezetet is a könyvből, és látni is csak néhányan látták azt a fivérek közül. Én azonban oly buzgón könyörögtem e véget, hogy végül így szólt, gyermekem, ha visszahozod a könyvet a holnap reggeli étkezés előtt, elviheted. Mary hazaszaladt, és a könyv annyira megfogta, hogy majdnem egész éjszaka fennmaradt olvasni. Másnap reggel, amikor visszavitte a könyvet, Morley testvér azt mondta, úgy hiszem, nem olvastál valami sokat belőle. Hozzátette, nem hinném, hogy egyetlen szavát is el tudod mondani nekem. Mary kihúzta magát, és emlékezetből felmondta a Mormon könyve első versét. Azután elmesélte Nefi próféta történetét. Mary később ezt írta. Meglepetten merett rám, majd így szólt. Gyermekem, vidd haza egy könyvet, és fejezd be, én várhatok. Rövid idő elteltével Mary végzett a könyv olvasásával, és ő lett az első a városban, aki az egész könyvet elolvasta. Tudta, hogy igaz, és hogy mennyi atyától származik. Amikor a könyvre tekintett, az Úrra tekintett. Egy hónappal később különleges látogató érkezett az otthonába. Mary a következőket írta az aznapi emlékezetes találkozásáról. Midőn Joseph Smith meglátott, oly komolyan tekintett rám, egy-két pillanat múlva nagyszerű áldást adott nekem, és megajándékozott a könyvvel, és azt mondta, hogy add Morley testvérnek egy másikat. Mindnyájan éreztük, hogy ő Istentől való férfiú, mivel hogy hatalommal szólt, és oly módon, mint aki felhatalmazással bír. Ez a fiatal lány, Mary Elizabeth Rollins, sok egyéb csodát is látott az élete során, és mindig megtartotta a Mormon könyvéről való bizonyságát. Ez a történet különleges jelentőséggel bír számomra, mivel ő az egyik szépapám nagynénje. Mary példáján és a saját életem egyéb élményein keresztül megtanultam, hogy soha senki nem túl fiatal ahhoz, hogy személyes bizonyságra törekedjen a Mormon könyvéről, és el is nyerje azt. Mary története személyes tanulsággal is szolgál számotokra. Közületek mindegyik fiatal férfi, fiatal nő és gyermek érezheti mindazt, amit ő érzett. Amikor a Mormon könyvét olvassátok, és azzal a vággyal imádkoztok, hogy megtudjátok, igaz-e, akkor a ti szívetekbe is elérkezhet ugyanaz a benyomás, amelyben Marynek is része volt. Az is előfordulhat, hogy miközben kiálltok és tanúbizonyságot tesztek a Mormon könyvéről, érezni fogjátok a megerősítés ugyanezen lelkét. A Szentlélek fog szólni a szívetekhez. Akkor is érezhetitek ugyanezt a megerősítő lelkiséget, miközben másokat hallgattok, amint megosztják a Mormon könyvéről való bizonyságukat. A lelki tanulságtételek mindegyike azt eredményezheti, hogy a Mormon könyve a bizonyságotok zárókövévé válik. Elmagyarázom. Joseph Smith, aki az Isten ajándéka és hatalma által lefordította a Mormon könyvét, úgy jellemezte azt, mint amely a leginkább hibátlan könyv a Földön és vallásunk záróköve. A Mormon könyve első 1830-as kinyomtatása óta több mint 174 millió példány lett kiadva 110 nyelven, ami azt mutatja, hogy a Mormon könyve még mindig a vallásunk záróköve. De mit jelent ez számotokra egyénenként? Építészeti értelemben a zárókő a boltíves kapu főeleme. Ez az az ék alakú kő, amely a boltív középső, legmagasabb pontján helyezkedik el. Ez minden kő között a legfontosabb, mert ez tartja helyén a boltív két pillérét, meggátolva azok összeomlását. Ez a szerkezeti elem biztosítja azt is, hogy az alatta lévő kapu vagy nyílás átjárható maradjon. Evangélium értelemben az Úrtól jövő ajándék és áldás, hogy vallásunk záróköve valami olyan tapintható és kézzelfogható dolog, mint a Mormon könyve, és hogy kezetekbe vehetitek és olvashatjátok. Képesek vagytok-e úgy látni a Mormon könyvét, mint a záróköveteket? Mint az erőtök, lelki központját? Ezra Taft Benson elnök kifejtette Joseph Smith-e tanításait. Ezt mondta: a Mormon könyve három szempontból tekinthető vallásunk zárókövének. Záróköve a Krisztusról való tanúbizonságunknak, záróköve a tanunknak, valamint záróköve a bizonyságnak. Benson elnök még a következőket tanította: a Mormon könyve igazságot tanít nekünk, és bizonyságot tesz Krisztusról. Ezen kívül tartalmaz még valamit. Hatalom rejtőzik a könyvben, mely abban a pillanatban elkezd kiáradni az életetekre, amint hozzáláttok a könyv komoly tanulmányozásához. Nagyobb erővel tudtok majd ellenállni a kísértéseknek. Képesek lesztek arra, hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjatok. Az én esetemben a Mormon könyve több év alatt és számos élmény révén vált a bizonyságom zárókövévé. Bizonyságom kialakulása során az egyik erőteljes élmény akkor ért, amikor fiatal misszionáriusként szolgáltam első területemen, Kumamoto városában, Japánban. A társammal házról házra járva térítettünk. Találkoztam egy nagymamával, aki kedvesen behívott az otthona belépő terébe, ennek japánul Genkana neve. Megkínált minket hideg innivalóval azon a meleg napon. Akkor még nem voltam hosszú ideje Japánban. Nem sokkal ezelőtt fejeztem be a Mormon könyve olvasását, és azért imádkoztam, hogy biztosan tudjam, igaz. Mivel új voltam Japánban, japánul sem beszéltem valami jól. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az asszony nem sokat értett abból, amit elmondtam. Elkezdtem tanítani őt a Mormon könyvéről, elmesélve azt, ahogy Joseph Smith egy lemezekre vésett ősi feljegyzést kapott egy angyaltól, és lefordította azokat Isten hatalma által. Amikor megosztottam vele a bizonyságomat arról, hogy a Mormon könyve Isten szava, illetve egy másik bizonyság Jézus Krisztusról, a lehető legerősebb benyomásban volt részem, melyhez mellkasomban a megnyugvásnak és a békességnek az a meleg érzése társult, amelyet a Szentírások úgy írnak le, hogy te benned égővé teszem kebledet. Ez az érzés erőteljes módon erősítette meg számomra, hogy a Mormon könyve valóban Isten szava. Ott és akkor az érzéseim annyira erősek voltak, hogy könyvbe lábadt a szemem, miközben ehhez a japán nagymamához beszéltem. Soha nem felejtettem el azt a különleges érzést azon a napon. Közületek is mindenki kaphat személyes tanúbizonyságot erről a könyvről. Tisztában vagytok vele, hogy a Mormon könyve nektek íródott? Hogy a ti napjaitokra íródott? Ez a könyv egyike az abból fakadó áldásoknak, hogy az idők teljességének adományozási korszakának nevezett korban élünk. Habár a Mormon könyvét sugalmazott ősi szerzők írták, köztük sok próféta, nekik és koruk embereinek nem volt meg az a kiváltságuk, hogy a teljes könyvet birtokolják. Számotokra ma könnyen hozzáférhető az a szent feljegyzés, amelyet próféták, papok és királyok kezeltek kincsként, fogadtak be és őriztek meg. Kiváltságotokban áll kezetekben tartani a teljes Mormon könyvét. Érdekes módon az egyik Mormon könyvbeli proféta, Moroni, látta a mi napjainkat, a ti napjaitokat. Még titeket is látott látomásban sok száz évvel ezelőtt. Moroni így írt: íme, az Úr nagy és bámulatos dolgokat mutatott meg azt a napot illetően. Amikor ezek a dolgok, értve ezen a Mormon könyvét, előkerülnek közöttetek. Íme, úgy beszélek hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig nem vagytok. De íme, Jézus Krisztus megmutatott nekem titeket, és én ismerem cselekedeteiteket. Annak érdekében, hogy segítsek a Mormon könyvét bizonyságotok zárókövévé tenni, javaslok nektek egy kihívást. Nemrégiben tudomásomra jutott, hogy a fiatalok átlagosan napi 7 órát töltenek a tévét, a számítógépet vagy az okostelefonjukat bámulva. Ennek tudatában megtennétek egy apró változtatást? Felcserélnétek-e a napi képernyőidőtök egy részét, különösen a közösségi médiának, az internetnek, a játékoknak, vagy a tévezésnek szentelt részét a mormon könyve olvasására? Ha az általam hivatkozott tanulmányok pontosak, akkor könnyen találhattok időt a mormon könyve mindennapi tanulmányozására, még ha csak napi 10 perc is. És olyan formában tanulmányozhatjátok, hogy az élvezetes és érthető legyen számotokra, akár a mobileszközötökön, akár könyvformájában. Nelson elnök nemrég ezt tanácsolta. Soha ne kezeljük úgy a mormon könyve olvasását, mint valami nyűgöt, mintha valami keserű gyógyszer lenne, melyet gyorsan le kell nyelni, hogy túl legyünk rajta. Ha fiatalabb gyerekek vagytok, olvashatjátok valamelyik szülőtökkel, nagyszülőtökkel vagy más családtagotokkal. Ha egy fejezet, vers vagy rész annyira nehéznek bizonyulna, hogy elvenni a kedveteket az olvasástól, ugorjatok a következőre, és utána a következőre. Magam elé képzelem, hogy Mary példáját követitek. Magam elé képzelem, hogy izgatottan kiválasztjátok az időt és egy csendes zugot a mormon könyve olvasásához. Látom, hogy válaszokat fedeztek fel, iránymutatást éreztek, és megszerzitek a saját bizonyságotokat a mormon könyvéről, és a bizonyságot Jézus Krisztusról. Amikor a könyvre tekintetek, az Úrra tekintetek. El fogtok mélyedni e becses könyv részeiben, és majd minden oldalon találkozni fogtok szeretett szabadítótokkal, az Úr Jézus Krisztussal. Úgy becsülik, hogy átlagban 1,7 versenként fordul elő az ő nevének valamilyen változata. Maga a Krisztus is bizonyságot tett a könyv igaz voltáról ezekben az utolsó napokban, amikor kijelentette, hogy ahogy él a ti uratok és istenetek, ez igaz. Hálás vagyok ezért a felhívásért és ígéretért, melyet az Úr Moroni prófétán keresztül intézett mindegyikőtökhöz, és mindenkihez, aki a mormon könyvét olvassa. Zárásként felolvasom azt a felhívást és ígéretet, hozzátéve a saját bizonyságomat. És amikor ezeket a dolgokat, a mormon könyvét megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok. És ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Bizonyságomat teszem az evangélium visszaállításáról ezekben az utolsó napokban, valamint a mormon könyvéről, mint a visszaállítás kézzelfogható bizonyítékáról. Ahogyan egy könyv szavai arra ihlettek egy 12 éves lányt, hogy befogadja Jézus Krisztus visszaállított egyházát majdnem 2 évszázaddal ezelőtt, az általatok talált igazságok hasonlóképpen fognak felemelni és megihletni titeket. Meg fogják erősíteni a hiteteket, világossal töltik meg a lelketeket, és felkészítenek benneteket egy olyan jövőre, melyet most még alig ha vagytok képesek felfogni. A könyv oldalain fel fogjátok fedezni Isten végtelen szeretetét és felfoghatatlan kegyelmét. Amikor arra törekedtek, hogy kövessétek az ott talált tanításokat, fokozódni fog az örömötök, ki fog tágulni az értelmetek, és fel fog tárulni előttetek a halandóság által okozott számos kihívásra keresett válaszok. Amikor e könyvre tekintetek, az Úrra tekintetek. A mormon könyve Isten kinyilatkoztatott szava. Erről teszem bizonyságomat teljes szívemből és lelkemből, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you, brethren. It is now our privilege.
Köszönjük, testvérek. Most pedig a karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz, az Elhívottak című himnusz eléneklésében. Utána örömünkre szolgál, hogy Dietrich Christopherson Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Mark Bassett Elder és Yamashita Kazuhiko Elder követi a 70-ektől. Beszédeik után a kórus elénekli a Megyek, ahová te vezetsz című himnuszt.
This is the 186th.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciája.
Thank you for that stirring anthem.
The Bible. Köszönjük ezt a megintő himnuszt. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretet. Ő a szeretet tökéletes megtestesülése. Mi pedig nagy mértékben e szeretet állandóságára és egyetemes hatókörére hagyatkozunk. Ahogyan Thomas S. Monson elnök megfogalmazta, akár érzitek, akár nem, hogy megérdemlitek-e, Isten szeretete mindig rendelkezésetekre áll. Egyszerűen mindig ott van. Számtalan módon jellemezhetjük az isteni szeretetet, és beszélhetünk róla. Az egyik kifejezés, melyet gyakran hallunk manapság az, hogy Isten szeretete feltétel nélküli. Bár bizonyos értelmezésben ez igaz, a feltétel nélküli jelző sehol sem jelenik meg a Szentírásokban. Az ő szeretetét a Szentírások úgy írják le, mint nagyszerű és csodálatos szeretet, tökéletes szeretet, megváltó szeretet és örökkévaló szeretet. Jobb kifejezések ezek, mivel a feltétel nélküli jelző olyan téves elgondolásokat sugallhat, mint hogy Isten eltűr és megbocsát mindent, amit teszünk, hiszen a szeretete feltétel nélküli. Vagy, hogy Isten nem követel meg tőlünk semmit, hiszen az ő szeretete feltétlen. Illetve, hogy mindenki megszabadul Isten mennybéli királyságában, hiszen az ő szeretete feltétel nélküli. Isten szeretete végtelen, és örökké kitart. Az azonban, hogy ez mit jelent ránk nézve, azon múlik, hogyan reagálunk az ő szeretetére. Jézus azt mondta, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Megmaradni a szabadító szeretetében azt jelenti, hogy nyerjük el az ő irgalmát, és az tökéletessé tegyen bennünket. ahhoz pedig, hogy elnyerjük az ő irgalmát, hittel kell rendelkeznünk Jézus Krisztusban, be kell tartanunk a parancsolatait, beleértve a bűnbánatot is, illetve a bűnök bocsánatára való a keresztelkedést és a Szentlélek elnyerését, valamint tovább kell haladnunk az engedelmesség ösvényén. Isten mindig szeret bennünket, nem képes azonban megszabadítani minket a bűneinkben. Emlékezzedek Amulek szavaira, melyeket Zézomnak mondott arról, hogy a szabadító nem menti meg a népét a bűneikben, csak a bűneiktől. Mégpedig azért, mert bűnösként tisztátalanok vagyunk, és semmi tisztátalan dolog nem örökölheti a mennyek királyságát, vagy lakozhat Isten színe előtt. És az Atya hatalmat adott Krisztusnak, hogy megváltsa népét a bűneiktől a bűnbánat folytán. Elküldte tehát az angyalait, hogy hirdessék a bűnbánat feltételeinek híreit, mely elvezet a megváltó hatalmához lelkük szabadulására. A Mormon könyvéből megtudjuk, hogy Krisztus szenvedésének, az ő szeretete végső megnyilvánulásának célja az volt, hogy irgalmas bensőt teremtsen, mely legyőzi az igazságosságot, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy bűnbánathoz vezető hitük lehessen. És így az irgalom eleget tehet az igazságosság követelményeinek, és a biztonság karjaiba zárja őket, míg aki nem gyakorol bűnbánathoz vezető hitet, az ki lesz téve az igazságosság követelményei teljes törvényének. Tehát csak annál lép érvényre a megváltás nagy és örökkévaló terve, akinek bűnbánathoz vezető hite van. A bűnbánat tehát az ő ajándéka számunkra, melyért igen drága árat fizetett. Néhányan úgy érvelnek, hogy Isten válogatás nélkül megáld mindenkit. Jézus hegyi beszédben tett kijelentését idézve például, Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Isten pedig tényleg minden gyermekére kiárasztja minden áldását, amit csak tud. Az összes áldást, melyet a szeretet, a törvény, az igazságosság és a könyörület lehetővé tesz. És nekünk is hasonlóképpen azt parancsolja, hogy legyünk nagy lelkűek. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyi atyátoknak fiai. Isten nagyszerűbb áldásai mindazonáltal az engedelmesség feltételéhez kötöttek. Russell M. Nelson elnök kifejtette, Isten szeretetének ragyogó csokrához, az örök élettel a közepén hozzátartoznak olyan áldások is, amelyeket ki kell érdemelnünk, melyek nem járnak automatikusan, és nem számíthatunk rájuk érdemtelenül. A bűnösök nem fordíthatják a saját akaratuk felé az övét, és nem várhatják, hogy megáldja őket a bűneikben. Amennyiben az ő gyönyörű csokrának minden bimbóját élvezni akarják, bűnbánatot kell tartaniuk. Azon túl, hogy a bűnbánót szeplőtelenné és büntelenné változtatja, azzal az ígérettel, hogy fel fognak emeltetni az utolsó napon, az Isten szeretetében való megmaradásnak egy második, életbevágó vonatkozása is van. Ha megmaradunk az ő szeretetében, az képessé tesz bennünket a teljes lehetőségünk kiaknázására, hogy olyanok legyünk akár ő maga. Ahogyan az Dietrich Fugdor elnök kijelentette, Isten kegyelme nem csupán korábbi ártatlan állapotunkba állít vissza bennünket. Az ő célja sokkal magasabb. Azt szeretné, hogy fiai és leányai olyanokká váljanak, mint ő maga. Megmaradni Isten szeretetében ebben az értelemben azt jelenti, hogy teljesen arrendeljük magunkat az ő akaratának. Azt jelenti, hogy szükség esetén elfogadjuk az ő helyreigazítását, mert akit szeret, az Úr megdorgálja. Azt jelenti, hogy szeretjük és szolgáljuk egymást, ahogyan Jézus szeretett és szolgált bennünket. Azt jelenti, hogy megtanulunk megmaradni a celesztiális királyság törvényében, hogy meg tudjunk maradni egy celesztiális dicsőségben. Ahhoz, hogy azzá tehessen bennünket, amivé válhatunk, mennyi atyánk könyörög, hogy engedjünk a szent lélek hívásainak, és vetközzük le a természetes embert, és váljunk szenté az Úr Krisztus engesztelése által, és legyünk olyanok, mint egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti el a magát az atyának. Delin H. Oxelder megjegyezte, a végső ítélet nem csupán a jó és rossz cselekedetek összességének kiértékelése, azért, amit megtettünk. Tetteink és gondolataink végső hatásának az elismerése is ez. Azért, akivé váltunk. Helen Keller története példázatszerűen világítja meg, hogyan formálhatja át az isteni szeretet a készséges lelket. Helen 1880-ban született az Amerikai Egyesült Államok Alabama államában. Mindössze 19 hónapos volt, amikor egy tisztázatlan betegség következtében megsüketült és megvakult. Elképesztően intelligens volt, és nagyon elkeserítette, amikor hasztalanul próbálta felfogni és értelmezni a környezetét. Amikor kitapintotta a családtagjai ajkát, és ráébredt, hogy szájukkal igyekeznek szólni hozzá, dühöt kapott, mert képtelen volt belefolyni a beszélgetésbe. 6 éves korára Helen kommunikáció iránti igénye és elkeseredettsége olyan hevessé vált, hogy kitörései már naponta, sőt, olykor óránként következtek be. Szülei egy tanítót fogadtak leányuk mellé, egy Ann Sullivan nevű asszonyt. Épp úgy, ahogyan Jézus Krisztus esetében is, aki érti gyengeségeinket, Ann Sullivan is komoly nehézségekkel küszködött. Így megértette Helen hiányosságait. 5 évesen Ann elkapott egy betegséget, mely fájdalmas sérülést okozott a szaru hártyáján, majdnem teljesen megvakítva őt. 8 éves korában meghalt az édesanyja. Édesapja pedig magára hagyta öccsével, Jimmyvel. Egy szegény házba kerültek, ahol olyan nyomorúságos körülmények uralkodtak, hogy Jimmy 3 hónap alatt meghalt. Makacs kitartásának köszönhetően Ann felvételt nyert a vakok és látássérültek Perkins iskolájába, ahol kiváló eredménnyel végzett. Egy műtéti beavatkozás javította látásán, így képes volt a nyomtatott szöveget elolvasni. Amikor Helen Keller édesapja megkereste a Perkins iskolát és tanítót kért leánya számára, Ann Sullivanre esett a választás. Kezdetben nem volt túl kellemes élmény. Helen ütötte, csípte, rúgta tanárát, sőt, egy alkalommal az egyik fogát is kiverte. Ann végül azzal szelídítette meg, hogy egy kis házikóba költöztek át Helennel. Türelemmel és határozott következetességgel végül elnyerte a gyermek szívét és bizalmát. Hasonlóképpen mi is, amikor megtanulunk az ellenállás helyett bízni isteni tanítónkban, ő képes velük munkálkodni, hogy megvilágosítson és egy új valóságba emeljen bennünket. Ann úgy segített Helennek a szavak megtanulásában, hogy az ismerős tárgyakat kibetűzte ujjával Helen tenyerén. Helen élvezte ezt a játékot az ujjakkal, de nem értette egészen. Addig a híres pillanatig, amikor Ann kibetűzte a V-I-Z szót, miközben vizet csurgatott Helen kezére. Helen később azt írta, hirtelen a nyelv misztériuma valamiképpen kinyilatkoztatott számomra. Tudtam, hogy a V-I-Z azt a csodás, hűvös valamit jelentette, amely a kezemre ömlött. Ez az élő szó életre keltette a lelkemet. Világosságot, reményt, örömet nyújtott és kiszabadította. Mindennek volt neve, és minden név egy új gondolatnak adott életet. Amint visszatértünk a házba, úgy tűnt, minden megérintett tárgy élettől remeg. Helen Keller felnőtt korában a nyelv iránti szeretetéről, írói készségéről, valamint előadói kifinomultságáról vált ismerté. A Helen Keller életét bemutató filmben szüleit úgy ábrázolják, mint akik megelégedtek Ann Sullivan munkájával, amint annyira megszelídítette vad leányukat, hogy az illedelmesen ült a vacsoránál, rendben evett, és összehajtotta a szalvétát, amikor végzett. Ann azonban tudta, hogy Helen sokkal, sokkal többre képes, és hogy jelentős betöltendő feladata van. Mi magunk is egészen elégedettek lehetünk életünk eddigi eredményeivel, és azzal, akik éppen vagyunk. Míg szabadítónk szem előtt, dicsőséges lehetőségünk ragyog, melyet mi mindössze tükör által homályosan látunk. Mindannyian megtapasztalhatjuk az elragadtatást, amikor ezen isteni lehetőségünk kibontakozását érezzük magunkban, hasonlóan ahhoz az örömhöz, melyet Helen Keller érzett, amikor a szavak életre keltek, megvilágítva és felszabadítva a lelkét. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy szeressük és szolgáljuk Istent, valamint hatalmunkban áll megáldani embertársainkat. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Gondoljuk végig, milyen ára volt Isten becses szeretetének. Jézus kinyilatkoztatta, hogy a bűneikért hozott engesztelés, valamint amint a lelki, mint pedig a fizikai haláltól való megváltásunk érdekében átélt szenvedései arra indították, hogy ő, Isten mindenek között a legnagyobb is reszketett a fájdalomtól, és minden pórusból vérzett, és testben és lélekben is szenvedett, és azt kívánta, hogy ne igyak ki a keserű poharat, és visszarettenjen. A Gecsemánéban és a kereszten átélt gyötrelme hatalmasabb volt annál, mint amit bármely halandó el tudna viselni. Mindazonáltal atya és irántunk érzett szeretete miatt kitartott, és ennek következményeként képes halhatatlanságot és örök életet kínálni számunkra. Szívszaggatóan jelképes, hogy minden pórusából vér fakadt, amikor Jézus a Gecsemánéban az olajsajtó helyén szenvedett. A szabadító idejében az olívaolaj előállításához a bogyókat először összetörték, oly módon, hogy egy hatalmas követ gördítettek át rajtuk. Az itt keletkezett töretet puha, lazán szőtt kosarakba helyezték, melyeket egymásra halmoztak. Súlyuk az első és legtisztább olajat préselte ki. Ezután hatalmas gerenda vagy farönk segítségével fokozták a nyomást, melyet a kosarak tetejére helyeztek, így nyerve ki még több olajat. Végül az utolsó cseppek kinyerése érdekében a gerenda egyik végét kövekkel súlyozták le, hogy a lehető legnagyobb, mindent kisajtoló nyomást idézzék elő. És igen, az olaj vérvörös, amikor először kisordul. Máté beszámolója jut eszembe arról, amikor a szabadító belépett a Gecsemáné kertjébe azon a végzetes éjszakán. Kezdett szomorkodni és gyötrődni, és egy kissi előre menve arcra borul, könyörögvén, és mondván: Atyám, ha lehetséges, újjék el tőlem-e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Aztán, amint elképzelésem szerint a gyötrelme még nyomasztóbbá vált, második alkalommal is szabadításért könyörgött. Majd végül, talán szenvedései csúcspontján még harmadszor is kiállta a gyötrelmet, míg az igazságosság az utolsó cseppig megelégítetett. Azért tette, hogy téged és engem megváltson. Mi becses ajándék is az isteni szeretet. Ezzel a szeretettel telve Jézus ezt kérdezi: nem tértek-e most vissza hozzám, és bánjátok meg bűneiteket, és tértek meg, hogy meggyógyíthassalak benneteket? Gyengéden így szól: íme, ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és aki jön, azt befogadom, és áldottak azok, akik hozzám jönnek. Hajlandó vagy szeretni őt, ki téged előbb szeretett? Akkor tartsd be az ő parancsolatait. Hajlandó vagy a barátja lenni neki, aki az életét adta az ő barátaiért? Akkor tartsd be az ő parancsolatait. Hajlandó vagy megmaradni az ő szeretetében, és elnyerni mindazt, amit ő oly bőkezően kínál neked? Akkor tartsd be az ő parancsolatait. Azért imádkozom, hogy teljesen megmaradjunk az ő szeretetében, és érezzük azt. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
When I was a young boy, my parents received a gift.
Fiatal koromban a szüleim kaptak egy olyan ajándékot, mely lenyűgözte David öcsémet és engem. Azoknak az aranylemezeknek a miniatűr másolata volt, amelyeket Joseph Smith proféta moróni angyaltól kapott. Ha jól emlékszem, úgy 10 fémlapja volt, melyeken valamilyen írás állt. De nem a lapok keltették fel a figyelmünket. A visszaállítás történeteit hallgatva nőttünk fel, jól tudtuk és énekeltük az elemében, hogy ott voltak a föld mélyén az aranylemezek, melyeket Moroni angyal aztán átadott Joseph Smithnek. Ifjú Elmink kíváncsiságát egy kérdés csigázta fel igazán: vajon mi állt a miniatűr lemezek két kis fémpánttal lezárt részében? A lemezek jó néhány napig ott díszelektek az asztalkán, mire végül győzött a kíváncsiságunk. Noha pontosan tudtuk, hogy ezek nem a Moroni által átadott lemezek, minden áron látni akartuk a lepecsételt részt. Így aztán öcsémmel mindennel próbálkoztunk, vajazókéssel, régi kanállal és minden mással, amiről úgy gondoltuk, hogy képes annyira szétnyitni a lezárt lemezeket, hogy meglássuk, mi áll rajtuk. Persze úgy, hogy közben a fémpántok egyben maradnak. Annyi eszünk azért volt, hogy csintalanságunk után ne hagyjunk árulkodó nyomokat. Hatalmas csalódásunkra és bánatunkra soha nem sikerült bekukucskálni a lemezekbe. A mai napig nem tudom, hogy mit rejtett az a lezárt rész, ha ugyan volt ott bármi is. A legkínosabb része a történetnek azonban az, hogy azt sem tudom, miatt a fémlemezek azon részén, amelyeket elolvasásra szántak. Úgy vélem, bizonyára a visszaállításhoz kapcsolódó történetek álltak rajtuk, valamint Joseph Smith, illetve a 3 és a 8 tanú bizonyságtétele, akik látták a Moroni által átadott valódi lemezeket. E föld teremtése óta szerető mennyei atyánk prófétákon keresztül nyújtott útmutatást, vezetést és tanítást. Szavai e proféták adták át, és azok szentírásként lettek megőrizve a mi fejlődésünk, és Nefi e szavakkal szólt erről. Mert lelkem gyönyörködik a szentírásokban, és szívem elgondolkozik rajtuk, és leírom őket gyermekeim okulására és hasznára. Íme lelkem gyönyörködik az Úr dolgaiban, és szívem szüntelenül elgondolkodik azon dolgokon, amiket láttam és hallottam. Ezen kívül az eddigi adományozási korszakokban is, az idők teljességének eme utolsó adományozási korszakában is az Úr egyházának érdemes tagjait megáldotta az, hogy állandó társuk lehet a Szentlélek, aki segítséget nyújt lelki fejlődésükben és tanulásukban. Öcsém szorgalmas jellemét ismerve nagyon valószínűnek tartom, hogy ő elolvasta a szüleink modell lemezein álló összes írást. Én viszont figyelmen kívül hagytam azokat a világos és értékes igazságokat, és inkább olyan dolgok kutatására fordítottam az energiámat, amelyek szándékosan nem voltak feltárva. Sajnálatos módon fejlődésünket és tanulásunkat olykor lelassíthatja, vagy akár meg is akaszthatja, azon helytelen vágyunk, hogy bekukucskáljunk a lemezekbe. E tetteink olyan dolgok kutatására indíthatnak bennünket, amelyeket jelenleg nem feltétlenül kell megértenünk, mindezt úgy, hogy közben pedig figyelmen kívül hagyjuk a ránk és a körülményeinkre vonatkozó gyönyörű igazságokat, melyekről Nefi azt mondta, hogy a mi okulásunkra és javunkra írattak. Nefi fivére, Jákob, ezt tanította. Íme nagyszerűek és csodálatosak az Úr munkái, mind kifürkészhetetlennek rejtelmeinek mélységei, és lehetetlen, hogy az ember minden útját kifürkészze. Jákob szavai azt tanítják nekünk, hogy nem tudunk bekukucskálni a lemezekbe, vagy nem tudjuk feltárulkozásra kényszeríteni Isten rejtelmeit. Ehelyett Isten rejtelmei egyedül Isten akarata szerint és a Szentlélek hatalma által tárulnak fel előttünk. Jákob így folytatja, és senki nem tudhat az ő útairól, ha azt nem nyilatkoztatják ki neki, tehát, testvéreim, ne vessétek meg Isten kinyilatkoztatásait, mert íme szavának hatalma által jött ember a föld színére. Ó, akkor miért ne lenne képes parancsolni a földnek, avagy keze alkotásának annak színén az ő akarata és tetszése szerint? Ne arra törekedjetek tehát, testvéreim, hogy tanácsot adjatok az Úrnak, hanem arra, hogy tanácsot kapjatok a kezéből. Ahhoz, hogy megértsük Isten rejtelmeit, vagyis azokat a dolgokat, melyek csak kinyilatkoztatás által érthetők meg, Nefiről kell példát vennünk, aki ezt mondta, lévén rendkívül fiatal, mégis jó nagy termető és hatalmas vágyjal is rendelkezvén az iránt, hogy Isten rejtelmeit megismerjen, fohászkodtam tehát az Úrhoz, és íme ő meglátogatott engem, és meglágyította a szívemet, úgyhogy én mindazokat a szavakat elhittem, amit atyám mondott. Az Úr maga további magyarázatként hozzátette, hogy Nefi hitet gyakorolt, szorgalmasan és alázatos szívvel kereste őt, valamint betartotta a parancsolatait. A tudás keresésében Nefi példája magában foglalta az őszinte vágyat, az alázatot, az imát, a prófétába vetett bizalmat, illetve a hit, a szorgalom és az engedelmesség gyakorlását. A keresés e módszere szöges ellentéte annak, ahogy én megpróbáltam bekukucskálni a lemezekbe, vagyis megérteni olyan dolgokat, amelyeknek az Úr időrendje szerint és a Szentlélek ereje által kell kinyilatkoztatásra kerülni. Modern korunkban elvárássá vált, hogy a tudást azonnal meg tudjuk szerezni, amikor az információ nem könnyen felismerhető vagy hozzáférhető, gyakorta félre söprik vagy bizalmatlanul fogadják. Az információs túlterhelés miatt néhányan akaratlanul is nagyobb szavahihetőséget tulajdonítanak egy ismeretlen forrásból származó anyagnak, mint hogy a személyes kinyilatkoztatásnak az Úr által megalkotott mintájára támaszkodjanak. Jákob napjainkról szólhatott, amikor ezt mondta, de íme, merev nyakú nép voltak, és megvetették a világos beszéd szavait, és megölték a prófétákat, és olyan dolgok után epekedtek, amiket nem tudtak megérteni. Vakságok miatt tehát, mely vakság onnan származott, hogy a célon túl tekintettek, szükségképpen el kellett bukniuk. Mert Isten elvette tőlük az ő világos beszédét, és sok olyan dolgot adott át nekik, amit nem tudtak megérteni, mert ők azt kívánták. Ezzel ellentétben Dieter F. Uchtdorf elnök tanácsa misszionáriusokról beszélt, szavai azonban épp úgy vonatkoznak a lelki igazság minden keresőjére. Amikor a misszionáriusok hisznek Jézus Krisztusban, mondta, akkor eléggé bíznak majd az Úrban ahhoz, hogy kövessék a parancsolatait, még akkor is, amikor nem teljesen értik a mögöttük rejlő indokokat. Hitük, szorgalmukon és munkájukon keresztül fog megnyilvánulni. Az előző áprilisi általános konferencián Delinage Oxelder így magyarázta. Az egyház nagy erőfeszítéseket tesz, hogy átláthatóak legyünk, rendelkezésünkre álló feljegyzéseket illetően, azonban miután minden lehetségeset nyilvánosra hoztunk a tagjainknak, olykor olyan alapvető kérdéseik maradnak, melyeket nem lehet tanulmányozás útján megválaszolni. Bizonyos dolgokat csak hitáltal lehet megtudni. Ősi proféták is tanították ugyanezt a tantételt szemléltetve, hogy az emberi természet nem változott az idővel, illetve hogy az Úr tanulásra adott mintája időtlen. Gondoljatok bele ebbe az ószövetségi példabeszédbe. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És Ajás így magyarázta, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Nefi újabb tanúbizonyságot tett, amikor kijelentette, ó Uram, te benned bíztam, és te benned bízom mindörökre. Az Úrba vetett hit és bizalom megköveteli tőlünk annak elismerését, hogy az ő bölcsessége meghaladja a sajátunkat. Azt is el kell ismernünk, hogy terve biztosítja a legnagyobb lehetőséget a lelki fejlődésre és tanulásra. Soha nem várták el tőlünk, hogy meglegyen bennünk a dolgok tökéletes ismerete e halandó lét folyamán. Azt viszont igen, hogy olyan dolgokat reméljünk, melyek nem láthatók, de igazak. Nefi még nagy hite ellenére is elismerte korlátozott megértését, amikor az angyal e kérdésére, ismered Isten leereszkedését, e szavakkal válaszolt, tudom, hogy szereti gyermekeit, de nem ismerem minden dolognak a jelentését. Alma hasonló kijelentést tett fiának, Hélamánnak. Most ezek a rejtelmek még nincsenek teljesen feltárva előttem, ezért tartózkodom attól, hogy többet mondjak. Tanúságomat teszem, hogy mennyei atyánk szereti a gyermekeit, és én, Nefihez és Almához hasonlóan, mégsem ismerem minden dolognak a jelentését. Nem is kell minden dolgot tudnom. Én szintén nem mondok tehát többet, hanem türelemmel várok az Úrra. Tudva, hogy nekem minden dolog megvan bizonyítékként arra, hogy mindezen dolog igaz. És te neked is megvan minden bizonyítékod arra, hogy ezek igazak. Eléd vannak tárva a szentírások. Igen, és minden dolog azt mutatja, hogy van Isten. Igen, még hozzá a föld, és minden olyan dolog, ami annak színén van, igen, és annak mozgása. Igen, és mind a bolygók is, melyek szabályos rendjükben mozognak, arról tesznek bizonyságot, hogy van egy legfensőbb teremtő. Amikor elismerjük, hogy egy bölcs és odaadó mennyei atya alkotásai vagyunk, ó, akkor miért nem hagyjuk, hogy sajátunk helyett az ő akarata és tetszése szerint irányítsa lelki fejlődésünket és tanulásunkat? Ő él. Jézus Krisztus az ő egyszülött fia és az emberiség megváltója. Krisztus végtelen engesztelése miatt birtokában van a kellő bölcsességnek és előrelátásnak, hogy utat mutasson nekünk ezekben az utolsó napokban. Joseph Smith az ő profétája, aki kiválasztatott, hogy Isten királyságát visszaállítsa a földre a maga teljességében. Thomas S. Monson az ő élő profétája és szószólója ma. Erről teszem szívből jövő bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brothers and sisters, today I would like to...
Drága testvéreim, ma szeretnék az egyház fiataljaihoz, többek között csodálatos misszionáriusainkhoz is szólni. Természetesen a szívükben fiatal férfi és nő testvérek is figyelhetnek. Tavaly augusztus 21-én Russell M. Nelson elnök felszentelte Japán harmadik templomát, a gyönyörű Sapporo templomot. A Sapporo templom Japán északi részén épült egy Hokkaido nevű helyen. Utahhoz hasonlóan Hokkaidót is szorgos munkás úttörők alapították. 1876-ban meghívtak Hokkaidóba tanítani egy híres oktatót, dr. William Clarkot. Csupán 8 hónapig lakott Japánban, de keresztényi lelkisége maradandó benyomást tett fiatal, nem keresztény tanulóira. Mielőtt elhagyta a várost, búcsúbeszédet tartott diákjainak, amit ezzel a bronzszoborral örökítettek meg. Ezt mondta nekik: fiúk, legyetek céltudatosak! Legyetek céltudatosak Krisztusért! Azon intése, hogy legyetek céltudatosak Krisztusért, segítheti napjaink utolsó napi szentjeit is a mindennapi döntéseikben. Mit jelent céltudatosnak lenni Krisztusért? Céltudatosnak lenni Krisztusért azt jelenti, hogy lelkesen összpontosítva és elszántan végezzük az ő munkáját. Céltudatosnak lenni Krisztusért ritkán jelenti majd azt, hogy piedesztára emelnek bennünket. Céltudatosnak lenni Krisztusért azt jelenti, hogy hithűen és szorgalmasan szolgálunk az egyházközségeinkben és gyülekezeteinkben, panaszkodás nélkül, örömteli szívvel. A világszerte szolgáló misszionáriusaink csodálatos példák arra, amikor igazán valaki céltudatos Krisztusért. Néhány évvel ezelőtt Yamashita nőtestvérrel a japán Nagoya misszióban szolgáltunk. Misszionáriusaink nagyon céltudatosak voltak Krisztusért. Az egyikük egy Cowan Elder nevű fiatalember volt. Cowan Eldernek egy fiatalkori kerékpár balesete miatt hiányzott a jobb lába. Néhány héttel azután, hogy megkezdte a misszióját, a társa felhívott telefonon. Tájékoztatott, hogy Cowan Elder biciklizés közben eltörte a lábprotézisét. Felkerestünk egy jó hírű ortopéd műszerészműhelyt, és ott egy külön szobában láttam először a lábát. Ekkor döbbentem rá, mennyi fájdalmat kellett elviselnie. Megjavították a lábprotézisét, ő pedig visszatért a kijelölt területére. Ám ahogy teltek múltak a hetek, a protézise újra és újra eltört. A területi orvosi tanácsadó azt javasolta, hogy Cowan Elder menjen haza, hát ha áthelyezik egy másik missziós területre. Elutasítottam ezt a tanácsot, mert Cowan Elder nagyszerű misszionárius volt, és nagyon szeretett volna Japánban maradni. Ám Cowan Elder lassan elérte a fizikai teljesítő képessége határát. Ennek ellenére nem zúgolódott és nem panaszkodott. Újra azt tanácsolták nekem, hogy Cowan Elder hadd szolgáljon egy olyan helyen, ahol nem kell kerékpárt használnia. Eltűnődtem ezen a helyzeten. Cowan Elderre és a jövőjére gondoltam, és imádkoztam is a kérdés kapcsán. Az a benyomásom támad, hogy igen, Cowan Elder térjen haza és várja meg az áthelyezését. Felhívtam, és miután kifejeztem iránta érzett szeretetemet és aggodalmamat, tájékoztattam a döntésemről. Nem válaszolt semmit, csak a sírását hallottam a vonal túlsó végéről. Azt mondtam neki. Cowan Elder, nem kell most azonnal válaszolnod. Holnap felhívlak. Kérlek, gondolkodj el a javaslatomon, és őszintén imádkozz róla. Mikor másnap reggel felhívtam, alázatosan azt mondta, hogy elfogadja a tanácsomat. Az utolsó interjúja során feltettem neki a következő kérdést. Cowan Elder, kérelmezted a misszionáriusi jelentkezési lapodon, hogy olyan misszióba küldjenek, ahol nem kell majd kerékpároznod? Igen, elnök úr, válaszolta. Mire így szóltam. Cowan Elder, a japán Nagoya misszióba hívtak el téged, ahol tudva levő volt, hogy kerékpároznod kell majd. Elmondtad ezt a szövegelnöködnek? A válasza meglepett, ezt mondta, nem mondtam el. Eldöntöttem, hogyha ez az, ahová az úr elhívott, akkor eljárok majd edzeni, hogy felkészítsem a testemet a kerékpározásra. Az interjúnk végén azt kérdezte tőlem könnyes szemmel. Yamashita elnök, miért kellett Japánba jönnöm? Miért vagyok itt? Tétovázás nélkül azt feleltem. Cowan Elder, egy okot biztosan tudok, amiért ide jöttél. Miattam. Már látom, micsoda nagyszerű fiatalemberrel szolgáltam együtt mostanáig. Áldott vagyok, hogy ismerhetlek. Örömmel jelenthetem, hogy Cowan Elder hazatért szerető otthonába, és áthelyezték egy olyan misszióba, ahol autóval járhatott. Nem csak Cowan Elderre vagyok büszke, hanem a világon minden misszionáriusra, akik készségesen zúgolódás vagy panaszkodás nélkül szolgálnak. Elderek és nővérek, köszönöm, hogy hisztek, hogy összpontosítotok, és hogy ennyire céltudatosak vagytok Krisztusért. A Mormon könyve számos feljegyzést tartalmaz olyanokról, akik céltudatosak voltak Krisztusért. Az ifjabb alma fiatalemberként üldözte az egyházat és annak tagjait. Később azonban drámai szívbéli változáson ment át, és hathatós misszionáriusként szolgált. Az Úr útmutatását kereste, és megáldotta a társait, akikkel együtt szolgált. Az Úr megerősítette, ő pedig legyőzte az elékerülő megpróbáltatásokat. Ez az alma a következő tanácsot adta a fiának, Hélamánnak. Aki Istenbe helyezi a bizalmát, az támogatva lesz a próbatételeiben és a gondjaiban és a megpróbáltatásaiban. Tartsd be Isten parancsolatait. Minden dolgodban tanácskozz az Úrral, és ő jóra fog vezetni. A második fiunk fiatal korának nagy részében nem járt az egyházba. Amikor 20 éves lett, olyan élményben volt része, amelyből adódóan meg akarta változtatni az életét. Szeretettel, sok imával, valamint a családja és az egyház tagjainak segítségével, és végső soron az Úr könyörületessége és kegyelme révén visszatért az egyházba. Később elhívták a Washington, Seattle misszióba szolgálni. Eleinte nagyon el volt csüggedve. Az első 3 hónapban minden este bezárkózott a fürdőszobába, és csak sírt. Cowan Elderhez hasonlóan meg akarta érteni, hogy miért van ott, ahol. Mikor már egy éve szolgált, jött tőle egy e-mail, mely válasz volt az imáinkra. Ezt írta. Jelenleg nagyon erősen érzem Isten és Jézus szeretetét. Keményen fogok dolgozni azért, hogy olyanná váljak, mint a régi proféták. Habár sok nehézségben van részem, igazán boldog vagyok. Jézus szolgálni tényleg a lehető legjobb dolog. Semmi sincs, ami ehhez fogható, csodálatos lenne. Olyan boldog vagyok. Azt érezte, amit Alma. És ó, mély örömet éreztem, és mély csodálatos fényt láttam. Igen, lelkemet olyan rendkívüli öröm töltött el, amilyen a fájdalmam volt. Életünk során sok megpróbáltatásban van részünk, de ha céltudatosak vagyunk Krisztusért, akkor mindezek közepette is képesek leszünk őrá összpontosítani és örömet érezni. Megváltónk a legfőbb példakép. Ő értette szent küldetését, és engedelmeskedett az Atya Isten akaratának. Mély különleges áldás, hogy minden héten emlékezetünkbe idézhetjük csodás példáját, mikor veszünk az Úr vacsorából. Drága fivéreim és nőtestvéreim, akkor vagyunk valóban céltudatosak Krisztusért, amikor hithűen szolgálunk, alázattal elfogadunk, nemesen tűrünk, buzgón imádkozunk, és érdemesen veszünk az Úr vacsorából. Legyünk céltudatosak Krisztusért, miközben türelmesen fogadjuk nehézségeinket és próbatételeinket, és örömet találunk szövetségeink ösvényén. Tanúbizonyságomat teszem, hogy az Úr ismer titeket, ismeri a küzdelmeiteket és a gondjaitokat. Tud azon vágyaitokról, hogy odaadással, és igen, céltudatosan szolgáljátok őt. Vezessen és áldjon meg benneteket, amíg így tesztek, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mountain heights or over the stormy sea.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik ma délután szóltak hozzánk, valamint a csodálatos zenéért, melyet a misszionáriusi kórus biztosított számunkra. Emlékeztetjük férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor kezdődik a konferencia központban. És nagyon büszkék vagyunk ezekre a misszionáriusokra, akárhol is legyenek a világban. A Mormon Tabernákulum kórus műsorának közvetítésére holnap reggel helyi idő szerint 9:30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlenül utána következik a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Ezen az ülésen Dallin H. Oxelder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Az ő beszédét követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Izrael nagy reménysége című himnuszt. A záróimát azután Ellen D. Haney elder mondja majd a 70-ektől.
Nearing the end of his earthly ministry, our Savior Jesus Christ.
Halandó szolgálata végéhez közeledve, szabadítónk Jézus Krisztus ezt parancsolta tanítványainak: elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, valamint elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az összes keresztényre vonatkoznak ugyanezen parancsok, hogy osszák meg mindenkivel az evangéliumot. Sokan erre a nagy megbízatásként utalnak. Ahogy Neil L. Anderson elder a reggeli ülésen összefoglalta, az utolsó napi szentek bizonyára az e nagyszerű felelősség iránt leginkább elkötelezettek közé tartoznak, annak is kell lennünk, hiszen tudjuk, hogy Isten minden gyermekét szereti, és hogy ezen utolsó napokban létfontosságú további tudást és hatalmat állított vissza, hogy megáldja mindannyiukat. A szabadító arra tanított minket, hogy mindenkit testvérünként szeressünk. Mi pedig ezt a tanítást azzal méltányoljuk, hogy minden nemzettel, nemzetséggel, nyelvvel és néppel megosztjuk a visszaállított evangélium tanúságát és üzenetét. Ez létfontosságú része annak, hogy mit is jelent utolsó napi szentnek lenni, és erre örömteli kiváltságként tekintünk. Mi is lehetne örömtelibb annál, mint az örökké valóság igazságait megosztani Isten gyermekeivel. Napjainkban számos olyan forrás áll rendelkezésünkre az evangélium megosztásához, melyek korábbi nemzedékek során nem léteztek, ott a tévé, az internet és a közösségi média csatornái. Számos értékes üzenetünk segítségével mutathatjuk be a visszaállított evangéliumot. Sok országban erőteljes jelenléttel bír az egyház, jócskán megnövekedett misszionáriusaink száma is. De vajon a lehető leghatásosabban használjuk ki mindezeket a forrásokat? Úgy hiszem, legtöbbünk válasza erre nemleges lenne. Vágyunk rá, hogy hatásosabban töltsük be ezt az Isten adta felelősségünket, hogy világszerte hirdessük a visszaállított evangéliumot. Számos olyan jó ötlet létezik az evangélium megosztására, melyek egyes szövegekben vagy országokban jól működhetnek. Mivel azonban világméretű egyház vagyunk, most olyan elképzelésekről szólnék, melyek mindenhol működhetnek. A legfrissebben alakult egyházi egységtől kezdve a legrégebben fennállóig. A Jézus Krisztus evangéliumára most fogékony kultúráktól azokig, melyek egyre inkább vallás ellenessé válnak. Olyan elgondolásokról szeretnék szólni, melyek azoknál is működnek, akik elkötelezetten hisznek Jézus Krisztusban, de azoknál is, akik soha nem hallották az ő nevét. Azoknál, akik elégedettek jelenlegi életükkel, és azoknál is, akik kétségbe esetten igyekeznek jobbá válni. Mit mondhatnék, ami hasznos lehet számotokra körülményeitektől függetlenül, amikor megosztjátok az evangéliumot? Minden egyháztag segítségére szükségünk van, és minden egyháztag tud is segíteni, hiszen oly sok feladattal jár, hogy minden nemzettel, nemzetséggel, nyelvvel és néppel megosszuk a visszaállított evangéliumot. Mindnyájan tudjuk, hogy az egyháztagok részvétele a misszionáriusi munkában egyaránt alapvető fontosságú a megtérés és a megtartás eléréséhez is. Thomas S. Monson elnök azt mondta, most van itt az idő, hogy az egyháztagok és a misszionáriusok összefogjanak, és az Úr szőlős kertjében munkálkodjanak azért, hogy lelkeket hozzanak ő hozzá. Ő előkészítette számukra azokat az eszközöket, melyekkel sokféleképpen meg tudjuk osztani az evangéliumot, és segíteni fog a munkálkodásainkban, ha hittel cselekedve igyekszünk beteljesíteni az ő munkáját. A visszaállított evangélium megosztása életre szóló keresztényi kötelességünk és kiváltságunk. Quentin L. Cook Elder így emlékeztet bennünket. A misszionárius munka nem csupán egyike a zongora 88 billentyűjének, melyet időnként leütünk. Ez a dur akkordja, e lenyűgöző dallamnak, melyet életünk során folyamatosan játszanunk kell, ha összhangban szeretnénk maradni, a kereszténység és a Jézus Krisztus evangéliuma iránti elkötelezettségünkkel. Idézet vége. Minden egyháztag számára adott három olyan dolog, mely segíthet nekik az evangélium megosztásában függetlenül attól, hogy milyen körülmények között él vagy dolgozik. Mindnyájunknak meg kellene tenni mindhármat ezek közül. Először is mindannyian imádkozhatunk, hogy meglegyen a vágyunk a szabadítás munkájának a fontos elemében részt venni. Minden erőfeszítés kezdete tehát a vágy. Másodszor mi magunk betarthatjuk a parancsolatokat. A hithű engedelmes egyháztagok szolgálnak az igazság és a visszaállított evangélium értékének legmeggyőzőbb tanúiként. Ám ami még fontosabb, az Úr lelke mindig a hithű egyháztagokkal lehet, hogy irányítsa őket, amint igyekeznek részt vállalni Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma megosztásának nagyszerű munkájában. Harmadszor, imádkozhatunk sugalmazásért, hogy az egyéni körülményeink között mit tehetünk mi magunk az evangélium megosztása érdekében. Ez más, mint a misszionáriusokért imádkozni, vagy arról, hogy mások mit tehetnek. Afelől imádkozzunk, hogy mi személyesen mit tehetünk. Ima közben ne feledjük, hogy az eféle sugalmazásra irányuló könyörgés akkor talál válaszra, ha ahhoz elkötelezettség is társul. Olyasmi, amit a szentírások igaz szándéknak, vagy a szív minden szándékának neveznek. Imádkozzatok azzal az eltökéltséggel, hogy a kapott sugalmazás szerint fogtok cselekedni, megígérve az Úrnak, hogyha ő azt sugalja, hogy beszéljetek valakinek az evangéliumról, akkor azt meg is fogjátok tenni. Szükségünk van az Úr iránymutatására, hiszen egy adott időben néhányan készen állnak a visszaállított evangélium további igazságaira, néhányan viszont nem. Soha nem szabad magunkat bírákká tennünk a tekintetben, hogy ki áll készen és ki nem. Az Úr ismeri minden gyermeke szívét, és ha sugalmazásért imádkozunk, segíteni fog, hogy megtaláljuk azokat, akikről tudja, hogy készek az ige meghallgatására. Az Úr egyik apostolaként az egyház minden tagját és családját arra buzdítom, hogy imádkozzanak az Úrhoz, hogy segítsen nekik megtalálni azokat, akik felkészültek Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma üzenetének befogadására. M. Russell Ballard elder a következő fontos tanácsot adta, mellyel én is egyetértek. Bízzatok az Úrban, ő a jó pásztor, ismeri a juhait. Ha mi nem veszünk részt ebben a munkában, akkor sokak mellett elhaladunk, akik meghallgatnák a visszaállítás üzenetét. Az alapelvek viszonylag egyszerűek, imádkozzatok egyénileg, és a családotokban misszionáriusi lehetőségekért. Amint megmutatjuk a hitünket, ezek olyan lehetőségekként fognak elénk kerülni, melyeket nem kell erőltetetten vagy mesterségesen előidézni. A testvéreink iránt érzett szeretetünk természetes eredményeként maguktól jönnek majd. Idézet vége. Tudom, hogy ez igaz. Azt a további ígéretet teszem, hogy az Úr segítségébe vetett hittel iránymutatásra, sugalmazásra és nagyszerű örömre lelünk majd. A szeretet eme örökkévaló fontosságú munkájában. Meg fogjuk érteni, hogy az számít az evangélium sikeres megosztásának, ha szeretettel és a segítés őszinte szándékával hívunk meg másokat, függetlenül attól, hogy miként reagálnak. Íme néhány további ötlet, mely segíthet, hogy hatásosan tudjuk megosztani az evangéliumot. Az első. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberek akkor tanulnak, amikor készen állnak a tanulásra, nem pedig akkor, amikor mi készen állunk a tanításukra. Ami minket érdekel, mint például a visszaállított egyház fontos további tanításai, az általában nem ugyanaz, mint ami másokat érdekel. Ők jellemzően a tan eredményére vágynak, nem pedig magára a tanra. Miközben megfigyelik, vagy megtapasztalják Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának hatásait a mi életünkben, ők is érezni fogják a lelket, és elkezdenek a tan iránt érdeklődni. Akkor is érdeklődést mutathatnak, ha esetleg nagyobb boldogságra, az Istenhez való közelségre, vagy az élet céljának jobb megértésére vágynak. Így hát, óvatosan és imádságosan kell tisztánlátásra törekednünk arra vonatkozóan, hogy miként ismerjük fel, miről is szeretne a másik többet megtudni. Ez különféle tényezőktől függ, mint például a másik személy jelenlegi körülményei, vagy a vele való kapcsolatunk. Nagyszerű téma lehet ez a tanácsainkban, kvórumainkban, vagy segítőegyleteinkben. A második. Miközben másokkal beszélünk, ne feledjük, hogy helyénvalóbb arra kérnünk őket, hogy tudjanak meg többet Jézus Krisztusról és az ő evangéliumáról, mint arra, hogy tudjanak meg többet a mi egyházunkról. Azt szeretnénk, ha az emberek az evangéliumhoz térnének meg. Az egyházzal kapcsolatos érzések a Jézus Krisztushoz való megtérést követik, nem pedig előtte járnak. Ez Mormon könyvének egyik nagyszerű szerepe. Sokan éreznek szeretetet a szabadító iránt, bár az egyházakkal szemben gyanakvóak. Az elsődleges dolgokat helyezzétek az első helyre. Harmadik. Amikor megpróbáljuk az emberekkel megismertetni a visszaállított evangéliumot, ezt az irántuk érzett őszinte szerető gondoskodás útján tegyük. Ez akkor történik, amikor segíteni próbálunk másoknak az általuk felismert gondokban, vagy amikor közösen dolgozunk velük különféle közösségi szolgálati tevékenységekben, ahol enyhítjük mások szenvedését, gondoskodunk a szegényekről és a szűkölködőkről, vagy jobbá tesszük mások életkörülményeit. A negyedik. Az evangélium megosztására tett erőfeszítéseinket ne korlátozzuk a barátaink és ismerőseink körére. Az olimpia alatt hallottunk egy mormon taxisofőrről, Rio de Janeiroban, aki 7 különböző nyelvű mormon könyvét hordott magánál, és adott belőle mindenkinek, aki csak elfogadta. A taxizó misszionáriusnak hívta magát. Azt mondta, Rio de Janeiro utcái az én missziós területem. Clayton M. Christensen, aki egyháztag misszionáriusként bővelkedik tapasztalatokban, azt mondta, hogy idézem, az elmúlt 20 év során semmi összefüggést nem vettünk észre a kapcsolat mélysége és annak valószínűsége között, hogy az adott személy szeretne többet megtudni az evangéliumról. Idézet vége. Ötödik. Az egyházközséges püspöksége szervezhet olyan különleges úrvacsorai gyűlést, ahova az egyháztagok elhívhatják érdeklődő ismerőseiket. Az ilyen gyűlésekre szívesebben meghívják az egyházközség tagjai az ismerőseiket, mert biztosak lehetnek abban, hogy a gyűlés tartalma úgy lesz megtervezve, hogy érdeklődést keltsen, és megfelelően mutassa be az egyházat. Hatodik. Számos más lehetőség is adott az evangélium megosztására. Ezen a nyáron például kaptam egy vidám levelet egy új egyháztagtól, aki akkor hallott a visszaállított evangéliumról, amikor egy volt iskolatársa felhívta, és a betegsége kapcsán érdeklődött. Ez a nő testvér így írt erről, idézem. Megvilágosodtam a vele való beszélgetés nyomán. Miután néhány hónapon át tanultam a misszionáriusoktól, megkeresztelkedtem. Az életem azóta jobbá vált. Idézet vége. Mindannyian sok olyan embert ismerünk, akiknek az életét jobbá tehetné a visszaállított evangélium. Vajon kinyújtjuk-e feléjük a kezünket? Hetedik. Egyházunk fiatal tagjainak a közösségi média iránti vonzalma és abban való jártassága egyedi lehetőségeket biztosít számukra, hogy másokban is felkeltsék az evangélium iránti érdeklődést. Mormon így írta le a szabadító megjelenését a nefitáknak. A gyermekeket is tanította és szolgálta, és megoldotta a nyelvüket, hogy szólhassanak. Manapság talán úgy mondhatnánk, hogy megoldotta SMS-ező hüvelykújjukat, hogy szólhassanak. Hajrá, fiatalok! Az evangélium megosztása öröm, nem pedig teher. Az, amit egyháztag misszionáriusi munkának hívunk, nem egy program, hanem egy szeretetteljes hozzáállás, és a körülöttünk lévők felé nyújtott segítség, lehetőség arra, hogy tanítsuk. Mit is érzünk szabadítónk visszaállított evangéliuma kapcsán, amint azt Ballard Elder tanította, megtérésünknek és életünkben az evangélium iránt táplált érzéseinknek egyik legjelentősebb bizonyítéka az a hajlandóságunk, hogy azt megosszuk másokkal. Idézet vége. Tanúságot teszek Jézus Krisztusról, aki a világ világossága és élete. Visszaállított evangéliuma megvilágítja halandó útunkat. Engesztelése nyújt nekünk bizonyosságot a halál utáni életről, valamint erőt ahhoz, hogy kitartsunk a halhatatlanság felé vezető úton. Engesztelése azt is lehetővé teszi, hogy bűneink megbocsáttassanak, és Isten dicsőséges szabadítás tervének megfelelően jogosultá váljunk az örök életre, mely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Israel, Zion, and Zion, meet you there.
Our beloved Father in heaven, we're so grateful.
Szerető mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, atyánk, azért a lehetőségért, hogy összegyűlhettünk most itt. Hálásak vagyunk mindazon dolgokért, melyeket tanítottál nekünk, és azokért a sugalmazásokért, melyeket az elménkbe és a szívünkbe kaptunk. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a profétákért, látnokokért és kinyilatkoztatókért is. Különös hálát érzünk drága profétánkért, Thomas S. Monson elnökért. Atyánk, tudod, hogy imádkozunk érte. És hatalmas megtiszteltetés számunkra, atyánk, hogy egy olyan időben élhetünk a Földön, amikor az evangélium visszaállítatott a Földre, amikor prédikálhatunk a Te fiadról, Jézus Krisztusról, és világosan tudhatjuk, hogy milyen fontos is volt az ő engesztelése. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy megvédhetjük Joseph Smith proféta becsületét, és hogy tanúságot tehetünk a Mormon könyve igazáról. Segíts nekünk, atyánk, hogy mások lehessünk ezután, a nap után és holnaptól kezdve. Segíts nekünk cselekedni, segíts nekünk változni. És különösen segíts nekünk abban, hogy kedvesebbek és gondoskodóbbak legyünk másokkal. Segíts nekünk, hogy megtaláljuk azokat, akik aggódnak, vagy bánat sújtja őket, vagy nem volt még lehetőségük arra, hogy ezeket az igazságokat hallják. Segíts, hogy kezet nyújtsunk feléjük is, hogy tudhassák, hogy ők valóban a mi fivéreink és nővéreink. Atyánk, nagyon szeretünk téged, és nagyon várjuk már azt a napot, amikor majd előtted állhatunk, és újra átölelhetsz bennünket. És ezeket mondjuk a te fiad, a mi szabadítónk nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. Ezen az ülésen a zenét a Utahi Provo Missionárius Képző Központjának missionáriusaiból álló kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bunville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.